Meg lesz ennek még a böjtje. Egyelőre úgy tűnik, hogy a hálózattal minden rendben van, de mégis valamiért nagyon nehézkesen indul. Oké, de úgy tűnik, hogy minden rendben van. Hamarosan többiek is csatlakoznak. Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Ma este is az elmúlt napokhoz hasonlóan a Pészár témakörében. Oh, koncikám! Na végre, hát nem tudom, valami technikai malőr volt, én nem értem, hogy mi lehet. Sziasztok mindenkinek, szép számmal gyülekszünk, hál' Istennek. Hojdula Semki Tojv, jó nap van ma, Izraelben úgy tűnik, hogy egységkormány alakul. Számomra ez a legjobb hír ma. Nisan új hónapja van, biztos vagyok benne, hogy az a Mesiás eljövetelének az előszele. Madarat lehet velem fogatni. Netanyahu a legzseniálisabb politikus korunkban, egészen biztos, és Isten adja, hogy sikerüljön egy erős kormányt alakítani, és Isten adja, hogy sikerüljön végrehajtani az amerikai béketervnek a legalább az Izrael első részét, még az amerikai választások előtt. Úgy tűnik, hogy Benny Gantz is igazi államférfi. A többieket meghagyjuk, nem is szóra sem érdemes. Hála Istennek, én biztos vagyok benne még egyszer, hogy ez a Mesiás előszele, ami most történik jelenleg a Szentföldön. Hojdula sem. Koncikám, az történt, hogy egységkormány alakul, úgy tűnik. Valószínűleg felrobban a kék-fehér párt. Oké, nem baj, nem kár érte. Jair Lapid valószínűleg megy a levesbe, ő érte se kár. A baloldali koalíció, a Meretz és az Avodá is szétesik, úgy tűnik. És Benny Gantz beáll Netanyahu féle egységkormányba. 18 hónapig Netanyahu lesz a miniszterelnök. Azt követően pedig Gantz. Hojdula sem kitojv. Hojdula sem kitojv. Ez a Geula, a megváltás hónapja, úgyhogy csak ilyen jó híreket kívánok magunknak egész évben. Boruchat oadoi, noyel, én melech hajlom, sákolni, ja, bidvaroj. Oké, az elmúlt napokban, sziasztok, az elmúlt napokban, bocsánat a politika, nem tudtam magamba tartani ezeket a jó híreket, egyszerűen nem tudtam. Ez az elmúlt napokban is úgy kezdtük, hogy először megbeszéltük az aktuális kérdéseket, és utána folytattuk a tanulást. Egy csomó kérdés érkezett ma is, mind formális, mind informális úton. Ezeket szeretném szépen sorban rendbe szedni. Az egyik, az tökéletesen nem a témához kapcsolódó, ez pedig a mezuza felhelyezése. Egy kedves barátom egy vidéki városból küldött fotókat, ma kérdezvén, hogy melyik a mezuzának a helyes feltevése. Hál' Istennek odáig jutott, hogy eddig csak a bejárati ajtón volt mezuza, most minden szobába úgy tűnik fölteszi a mezuzát. Egy gyors mezuza, gyors talpaló, ennek ugye nem sok köze van Pészákhoz, de beszéljünk róla egy pár szót, mert ez fontos. Szóval egy zsidó otthon jelképe a mezuza. Ez egy tórai parancsolat, hogy ezt a pergamen, ezt az állatbőre írt különleges szöveget, két részletet a tórából felírunk és felhelyezünk az ajtónkra. Annyiban kapcsolódik Pészákhoz, hogy ugye Pészákkor az egyiptomi különlás előestéjén kellett a zsidóknak még Egyiptomban 3332 éve levágniuk egy bárányt, és a vérét felkenni az ajtófélfára, annak érdekében, hogy a halálangyal elkerülje a zsidó házakat, és a zsidó házak elsőszülöttjei ne halljanak meg abban a csapásban, amelyben meghaltak az egyiptomi elsőszülöttek. Tehát ilyen tekintetben van köze Pészákhoz a mezuzának. Általánosságban azt lehet mondani, hogy egy tórai parancsolat, és írjátok fel ezeket a házatok ajtófélfájára és kapuira. Így szól a tórai parancsolat, kétszer van megemlítve ez a tórában, minden nap legalább kétszer el is mondjuk, de inkább háromszor. Elmondjuk a smában ezt a két részletet, ami a mezuzának a törvényei tartalmazza. Röviden arról van szó, hogy legfontosabb, hogy legyen egy kóser mezuzánk, tehát egy kóser tekercsünk, amely megfelelő módon, a megfelelő ember által van írva, ez a legfontosabb, ez bele van helyezve valamiféle tokba, és elhelyezzük a bejárati ajtó jobb oldalára, méghozzá a jobb oldalának, hogyha a magasságot tekintve két harmadokra osztjuk az ajtó magasságát, akkor a felső harmad aljába, tehát alulról a két harmad, és a harmadik harmadnak az aljába helyezzük a mezuzát, mínusz, hogyha a kapu olyan nagy, mondjuk egy városkapu, amelyben ember nem érné fel, akkor lehet egy kicsit alacsonyabbra is helyezni. Oké. Most ezt mindig a mezuza jobb oldalára helyezzük. Egy nagyon érdekes, talán az egyetlen olyan alkalom, amikor a vallásjogban olyasmit találunk, hogy két eltérő vélemény van, és a két eltérő vélemény között egy köztes megoldást rendelünk el. Ez a mezuza elhelyezésében érhető tetten talán egyetlen alkalommal a zsidó vallásokban, ugyanis két vélemény van, az egyik vélemény szerint a mezuzát fekve, tehát a kláfot, ezt a pergamen tekercset, illetve azt tartalmazó tokot vízszintesen kell elhelyezni, a másik vélemény szerint pedig függőlegesen, és mi, áskenázi zsidók, azt a megoldást választjuk, hogy ferdén helyezzük föl, ilyen résütösen, belülről vagy alulról felfelé menve helyezzük el, se nem fekve, se nem függőlegesen. A szefárdi zsidók ezt nem így csinálják, ők tökéletesen függőlegesen helyezik el a mezuzát, legjobb tudomásom szerint az is teljesen megfelelő. Mi Európában a mezuzát kicsit résütösen helyezzük el. Most, hogyha egy ajtófélfa, ugye a kép, amit kaptam, ott úgy nézett ki az ajtófélfa, hogy volt egy belseje neki, meg volt egy külseje. Ha van belseje, akkor oda kell helyezni a mezuzát, ha nincs, akkor lehet helyezni a külső részre is. Minden szobára kell mezuzát tenni, minden zsidó által birtokolt szobára, a főbejáratra, csak úgy, mint a konyhára, a nappalira, a hálószobára, különösen a nappalira, vagy hálószobára, meg a konyhára. Az egyedüli helyiségek, amelyek mentesülnek a mezuza alól, azok a tisztátalan helyiségek, olyan helyiségek, ahol az ember általában mezítelenül van, tehát például fürdőszoba és WC, ezek olyan helyiségek, amelyek mentesülnek a mezuza használata alól, de az erkély ajtóra vagy terasz ajtóra ugyanúgy kell tenni mezuzát, mint a garázs ajtóra is egyébként. Az iroda szintén köteles, iroda ajtajait szintén kötelesek vagyunk, mármint a saját irodánkat mezuzával ellátni, mínusz, hogyha azt az irodát nagyon rövid időszakra béreljük, akkor nem vagyunk kötelesek. Ha kevesebb, mint 30 napot töltünk abban az adott helyiségben, akkor nem vagyunk kötelesek mezuzát felhelyezni. Ugyanígy, ha például, mit tudom én, Airbnb lakást bérlünk, akkor sem vagyunk kötelesek mezuzát elhelyezni. Ha hosszú távon bérlünk lakást, akkor viszont igen, akkor muszáj felhelyezni a mezuzát. Jó, tehát ennyit szerettem volna a mezuzáról mondani a kedves miskolci barátom kérésére. Érkezett egy másik kérés, hogy foglaljak állást azzal kapcsolatban, ami ma látott napvilágot, az a hír, hogy Izraelben egyes rabbik, ortodox rabbik egyébként, az én meglátásom szerint a rabbi az vagy ortodox, vagy nem rabbi, de minden esetre egyes ortodox izraeli rabbik engedélyezték, vagy hoztak egy olyan határozatot, hogy a széder estét ebben a különleges évben a vírus járvány miatt kialakult helyzet okán, a széder estét a családok, az izraeli kormány elrendelte, hogy ne tartsanak ne csak kommunális szédereket, hanem nagy családok se gyűjjenek össze széderkor, és ezért ezek a bizonyos rabbik kiadtak egy határozatot, egy pszák dint, egy döntvényt, azzal kapcsolatban, hogy idén kivételesen Zoomon lehet közvetíteni a pészachi szédert olyanok számára, akik nem tudnak részt venni ilyesmin, azért, hogy a hangulat pozitívabb legyen, ami nyilvánvalóan ilyenkor hát eléggé lapos. Ezek a rabbik hozzátették persze, hogy ez akkor működik ez a dolog, hogyha ez a Zoom applikáció, ez még az ünnep beállta előtt, el van indítva, tehát nem jár jantev vagy ünnepszegéssel az elektronikus eszköz bekapcsolása és kikapcsolása. Tulajdonképpen erről szólt a döntvény. Azért azt el kell mondjam, hogy ez egy rendkívüli kisebbségi vélemény, és egyébként minden bizonnyal több sebből vérzik. A legtöbb ortodox rabbi élesen elítéli ezt a helyzetet, és nem azért, mert gonoszak volnának, és nem szeretnék, hogy családok elektronikusan, vagy bárhogy máshogy kapcsolódjanak egymással, hanem azért, mert úgy ítélik meg, hogy lehetetlen ezt a szituációt úgy megoldani, hogy ez ne járjon ünnepnap szegéssel, és bármennyire is fontos, hogy a családok spirituálisan együtt legyenek, nem elég fontos ahhoz, hogy ezt ünnepszegés árán oldják meg. Arról nem is beszélve, hogy a Zoom applikáció állítólag 40 percig ingyenes, azután fizetni kell érte, az ünnep beállt előtt bekapcsolt Zoom pedig, ugye, hogyha gyertyagyújtás előtt időben kapcsolják be a Zoomot, akkor az mire a széder este odáig ér, hogy a Haggadah részig elér a széder este tartója, az eleve nem fér bele, tehát utána már fizetni kell érte. Szóval a dolog több sebből vérzik, és élesen elítélendő. Nem gondolom, hogy ez helyes volna. Azt is gondolom, hogy azt is gondolom, és ezt rabbik is nyilatkozták, nálam lényegesen komolyabb emberek, hogy rossz precedens teremt az ilyesmi, az ilyen fajta engedmény, az emberek nem fogják tudni, hogy hol a határ, és később ezt, szóval, hogy ezeket jó csirájában elfolytani. Nem helyes, nem kell a zoomot használni, meg egyáltalán semmilyen elektronikus eszközt. Ünnepkor, sabátkor, ünnepkor, ez mindenképpen egy rossz ötlet. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy minden kérdése válaszoltam. Ah, Péter barátom kérdezi, hogy garázsra kell-e mezuzát tenni. A válasz az az, hogy igen. Minden olyan helyiség köteles a mezuzában, ami legalább négy könyök nagy, ez körülbelül 2 méter x 2 méter, azaz 4 négyzetméteres helyiség. Garázsra is szoktunk mezuzát tenni, hiszen az része a háznak, és nem csak arra használjuk, hogy autó legyen, hanem tárolunk ott mindenféle eszköz. Tárolóhelyiségekre is kell mezuza. És így tovább. Oké, okay, valaki kérdezi, szintén Péter, nem értem pontosan a kérdést. Zsolti, ne politizálj, elég vallásos politizál a környezetünkben, de én politizálok, nekem is van politikai véleményem, ráadásul egész nap politikával foglalkozom, hogy én kifejezetten szeretek politizálni, és sarkos véleményem van politikai kérdésekben, amelyeket nem szégyellek, és nem kívánok rétek alá rejteni. Örülök neki, hogyha elmondhatom. Ki kívánkozott belőlem a Netanyahu féle öröm? Hát, bocsánatot kérek érte. Oké. Okay. Vessetek a mókusok elé, ahogy Woody Allen mondta. Oké. Okay. Most nézzük tovább akkor azt, hogy mi hol tartottunk. Ugye tegnap részletesen beszéltük... Köszi, Zsolti. Tegnap részletesen beszéltünk arról, hogy a Homectól, a Kovászostól három módon szabadulunk meg. Ugye egyrésztről létezik a totális megsemmisítés, amikor elégetjük, vagy teljesen megszabadulunk tőle. Másrésztről van olyan kovászos, amelyet eladunk, nyilvánvalóan olyan kovászosok, amelyekre igényt tartunk majd Pészak után, és akkor van a harmadik módja a Kovászostól való megszabadulásnak. Csak a Bibi, köszi. És van a harmadik módja a kovászostól való megszabadulásnak, ez pedig a lemondás. Most tórai alapon, ahogy ezt tegnap említettem, tórai alapon a lemondás megfelelő, totálisan megfelelő, a megsemmisítést is totálisan megfelelő, mind a három megoldást tulajdonképpen teljesen megfelelő külön-külön is. Mi jellemzően mind a hármat szoktuk csinálni, jelesül bizonyos kovástól, amiktől tudunk és akarunk, azoktól megszabadulunk, bizonyos más kovászosokat, amelyekre később igényt tartunk, eladunk, és a maradékról pedig lemondunk. Tehát az azt jelenti, hogy az olyan kovászosról, ami nincs tudtunkban, amiről nem gondolnánk, a morzsa, a szőnyeg alatt, arról pedig lemondunk. Ez a lemondás, ez Pészach előestéjén történik meg. Van egy nagyon szép szertartás jellegű szokás. Ezt úgy hívják, hogy bdikász hamec, amikor az ember már kitakarította az otthonát, és túl van mindenen, akkor jelképesen keres még hamecot. A jelképesség az azért fontos, mert ugye egy áldást mondunk rá, és nem szeretnénk azt, hogy ez az áldás felesleges legyen, de tekintve, hogy a házunk már ki van takarítva, ezért homecot, kovászost már ott nem fogunk találni, ezért azt szoktuk csinálni, hogy jó alaposan, duplán becsomagolunk néhány darab kenyeret, vagy kekszet, vagy süteményt, vagy valamit, ami kovászos, és akkor ezeket elrejtjük, általában 10 ilyen kis csomagot, 2-10 ilyen kis izét szoktunk becsomagolni, és akkor azokat elrejtjük a lakás különböző pontjába, vagy pontjára, és 14-e, Nisan hónap 14-ének előestéjén, azaz azt hiszem, hogy 2 hét múlva, mikor is van, szerda este jön be az ünnep, kedd este fogjuk csinálni, tehát az elmúlt kedhez képest 2 hétre, és akkor egy gyertyával, illetve egy tollal, mármint egy, nem egy írósz eszköze tollal, hanem egy madártollal, és egy kis kanálkával megkeressük ezt a 10, ez egy nagyon, ezt a 10 elrejtett homec darabkát, ez egy nagyon kedves szertartás, gyerekeket általában nagyon szokta érdekelni, és nagyon szokta izgatni, majd ezt a 10 darab ilyen homecot, amit megtaláltunk, együtt a lúttollal, meg a kanállal betesszük egy zacskóba, egy papírzacskóba, és másnap reggel, azaz Nisztán hónap 14-én reggel, az ünnep előestének reggel, reggelén látványosan elégetjük minden más hometszal, amiket el akartunk égetni. Ez miért jó? Ugye ez azért jó, mert egyrésztről teljesítjük a homec megsemmisítésének parancsolatát, ráadásul egy ilyen szép, látványos módon. Nagyon érdekes kérdés, egy nagyon érdekes tanmese, vagy valamiből okulhatunk, az az, hogy ugye, ahogy említettem, ezeket a becsomagolt, duplán is becsomagolt homec, vagy kenyér darabkákat, ezeket egy luttollal, meg egy fakanállal szoktuk a gyertya mellett, a gyertya fénye mellett megkeresni. Ugye azért, ha ezt este szoktuk csinálni, pont azért, hogy a gyertya fénye értelmet nyerjen, máskülönben nem lenne szükség a gyertya fényére, ugye, hogyha süt a nap. Azért, hogy ez mutassa azt, hogy mi milyen elhivatottak vagyunk, hogy ténylegesen keressük ezt a homecot, ténylegesen keressük ezeket a kovászos darabokat. És az a szokás, hogy ezt a luttollat és ezt a fa kanalat együtt a gyertyával elégetjük, a homeccel együtt. A kérdést felteszi a régi munkácsi rabbi, az első munkácsi rabbi, Minchas Elazar című könyv szerzője, Elazar Shapiro nevű rabbi, felteszi ezt a kérdést, azt, hogy nagyon szép ez a szokás, hogy elégetjük a luttollat és a fakanalat, meg a gyertyát együtt a homeccal, de miért? Miért szükséges? Hát hiszen ez a homec be van csomagolva. Az a luttoll és az a kanál, az hozzá se ért a homechoz. Ezért nem vált kovászossá, tehát nincs ok arra, hogy ezt meg kelljen semmisíteni, miért dobjuk ki a gyertyával együtt, mi ennek az oka, és azt a nagyon szép, meglátásom szerint nagyon szép választ adja, azt mondja, hogy ha van olyan dolog, aminek az a célja mindösszesen, hogy kovászost, hogy a homecot megkeresse, akkor az pusztulásra érdemes. Ugye a kovász, és amit fogunk később beszélni, a kovász és a homec, a zsidó filozófiában nem csak a kovászost testesíti meg, hanem megtestesít minden rosszat, minden spirituális rosszat, minden negatívat, minden önzést, minden kevéséget, minden fennhéjázást, szóval egy csomó olyan jellemtulajdonságot, ami tulajdonképpen minden olyan jellemtulajdonságot, amely negatív a zsidó értékrendben, mint például a kevésség vagy az önteltség. Ezt testesíti meg a homec. Magyarul, ha olyan ember vagy, aki másban csak a hibát keresi, ha olyan ember vagy, aki másban csak a rosszat látja, akkor olyan vagy, mint a rossz maga, amit keres. Ugye ez a luttoll, ez a gyertya és ez a kanál, aminek csak az a, ha neki csak az a funkciója, hogy a homecot keresse, hogy a rosszat lássa mindenben, akkor ő pusztulásra érdemes, csak úgy, mint az a rossz, amelyet ő keres. Nagyon szerintem egy, meglátásom szerint egy nagyon szép gondolat azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakult ki ez a szokás, vagy milyennek a szokásnak az értelme. Oké. Nos, tehát akkor kitakarítottuk a házat, ugye tegnap megbeszéltük, hogy miként takarítjuk a konyhát, részletesen végigmentünk minden konyhai eszközön, hogy miként kell kikóserolni, vagy Pészákra alkalmassá tenni ezeket a konyhai eszközöket. Ugye megemlítettem, hogy van egy általános szabály, aminek az a neve, hogy ki bojlo a kach poltoj, hogy amint, ahogy valamilyenné vált, ugyanúgy kell, ugyanazon a módon kell visszacsinálni az eseményt, azaz, amilyen módon egy edény homecos, kovászossá vált Pészák előtt, ugyanazon a módon kell kikóserolni, tehát, hogyha valami tűz által vált, ha valamiben benne főtt egy edény, akkor főzés által kell, ha valami víz által vált kovászossá, akkor víz által kell kikóserolni. Tehát tulajdonképpen kétfajta módja van a konyhai eszközök kóserolásának, az egyik tűz által, a másik víz által, a tűz által az a nehezebb, ugye meséltem, hogy sütőt, főzőlapot, gáztűzhelyt és egyéb más dolgokat, ugye hő, megfelelő erősségű hő által kóserolunk ki, és más eszközöket pedig forró vizes. Ugye az evőeszköz az ugye nem, evőeszközzel nem főztem semmilyen kovászosat, tehát az evőeszköz forró vízzel fogom kikóserolni. Ki bojor kach poltoj, ez a halachikus szakifejezés. Oké. Beszéltünk arról, hogy miként kell az evőeszközöket, miként kell a tányérokat, vagy lábosokat. Arról is beszéltünk, hogy vannak eszközök, amelyeket nem tudunk kikóserolni, ilyen például a kerámia eszközök. Valaki kérdezte tegnap, jó is, mert most eszembe jut, valaki kérdezte, hogy kenyérpirítót ki lehet-e kóserozni, amellett, hogy nem értem, hogy mit szükség van a kenyérpirítóra Pészákkor, hiszen kenyeret nem eszünk Pészákkor. A macest meg... Még egyszer megsütni, az már tényleg durva. amúgy is kemény, hát akkor még milyen kemény lenne, szóval nincs igazából szükség a kenyérpirítóra, és nem is nagyon lehet kikóserolni. Nem, hogy nem lehet kikóserolni, szerintem egy kenyérpirítót rendesen kitisztítani sem lehet. Tehát úgy, hogy az megszabaduljon minden morzsától, szinte lehetetlen, hogyha kenyérpirítót érdemes Pészákkor abba a szekrénybe tenni, amelyet eladunk minden más olyan homeccal, amire még Pészák után szükségünk van. Kenyérpirítót nem tudunk, goflisütőt nem tudunk, grillezőt, az jó kérdés, hogy hogyan tudunk, szép idő lesz, és hol a molyétkor a Pészák közbülső napjain, minden bizonyal én is fogok, mi is fogunk itt a teraszon hús sütni, a grillezőt nem könnyű kikóserolni Pészákra, tűz által lehetséges, előtte természetesen jól meg kell tisztítani. Nálunk otthon van egy ilyen, lehet kapni Obiban, vagy Praktikerben, vagy ilyesmi helyeken, kis ilyen kézi lángszórót. Nekünk van itthon egy nagy, rendes PB gázpalackunk, és igazi ilyen disznópörkölő feje van hozzá. Ez egészen elképesztően brutális látvány, de egy kézi ilyen pörkölő, vagy ilyen gázpalack, ami lángszóró, az is megteszi az ilyen eszközöknek a kikóserolásához, vagy meg tudja szolgálni. Oké, okay. Na, beszéljünk még, oké, okay, beszéltünk a konyha kikóserolásáról, most beszéljünk egy picit a maceszról, a kovásztalan kenyérről. Ugye annyit említettem már korábban, hogy azt nevezzük a macesz, az elsősorban mindenképpen abból az ötfajta gabonából kell, hogy készüljön, amely kovászossá tud válni, tehát búza, árpa, rozs, zab és tönköly, ebből az ötfajta gabonából kell, hogy készüljön. Jellemzően búzából készül a macesz, és oly módon, hogy amikor a vizet hozzáöntik, akkor az a víz néhány percnél tovább nincs együtt a liszttel, az előtt, hogy a kemencébe kerül. Ennek a maximális limitje 18 perc, de azt említettem, hogy ilyen számos macesz üzemben jártam már, olyanban is, amiben gépi macesz gyártanak, olyanban is, amiben kézi macesz gyártanak. Soha nem találkoztam még olyan, hogy 3-4 percnél tovább együtt legyen. Minden, a liszt a vízzel, minden baromi gyorsan történik. És utána a macesz meg is sül. Általában ezért a macesz egy lapos, nagyon lapos dolog, ugye azért annak érdekében, hogy jól átsüljön, kivéve a szefárdi vagy jemeni maceszok, amelyek, vagy macák, amelyek vastagabbak, majdnem olyan vastagok, mint a pita. Mi áskenázi zsidók nem eszünk ilyesmit, de a szefárdi zsidók esznek, az is jól át van sülve természetesen, és nincsen ok feltételezni azt, hogy ott még nyersen marad liszt és víz együtt, és az homecé, azaz kovászossá válik. Jó, tehát a macesznak ez a lényege. Kétfajta macesz létezik, erről is beszéltem tegnap, gépi macesz és kézi macesz. A hagyományos természetesen az a kézi macesz, de ma már olyan profi masinák vannak, hogy vannak egyes rabbik, komoly rabbik, akik kifejezetten a gépi macesz teszik, mert azt gondolják, hogy az még megbízhatóbb, mint a kézi, abban a tekintetben, hogy biztos, hogy jól átsül, és biztos, hogy a liszt nem találkozik a vízzel a sütés előtt a megfelelő, vagy a kritikus időnél hosszabb ideig. Jó, tehát ez a kétfajta macesz van. Mind a kétfajta maceszban van egy tetten érhető egyfajta pászka, egyfajta macesz, amit úgy hívnak, hogy smura macá, azaz őrzött macá. Ez azt jelenti, hogy a gabonát, a lisztet, amelyből a maceszt készítették, ezt a lisztet már az aratás pillanata óta őrzik, ez már az aratás pillanata óta megfigyelt állapotban van, hogy semmiképpen ne kerüljön nedvesség közelébe. Ezt úgy hívják, hogy smura macá. Nagyon helyes és dicséretes, hogyha valaki Pészák egész ideje alatt csak és kizárólag smuramácát eszik, lett legyen az kézi, lett legyen az gépi, zárójel a gépi sokkal olcsóbb, a smuramáca egy kicsit drágább, mint a nem smuramáca, a kézi maca sokkal drágább, mint a gépi macesz. A legdicséretesebb az minden bizonnyal, hogyha az ember egész Pészák ideje alatt csak smuramácát eszik, tehát csak olyan maceszt eszik, amelyben a hozzákészült lisztet már az aratás pillanata óta őrzik és figyelik, hogy ne kerüljön semmilyen nedvesség közelébe, jó? Aki nem teheti meg azt, hogy csak smuramácát egyen, a maceszt egyen, az lehetőség szerint legalább a két széder estén, az első és a második széder estén igyekezzék smuramácát enni, akár gépi, akár kézi. Azért fontos konkrétan a két széder estén, mert a tórai parancsolat a maceszevéssel kapcsolatban az csak az estékre, az csak az első két estére vonatkozik, a fennmaradó a napokra pedig az már csak rabbinikus parancsolat, hogy nekünk kötelességünk macesz tenni. A tórai parancsolat, hogy nem szabad ennünk semmiféle kovászost, de az rabbinikus, hogy macesz viszont kell ennünk. Mert ugye az ember tud úgy pészákot tartani, vagy tudna úgy pészákot tartani, hogy nem eszik semmiféle kovászost, viszont macesz sem eszik. A Tóra felhívja arra a figyelmünket, hogy van egy kifejezetten tevőleges micva, egy tevőleges parancsolat, hogy a széder estéken fogyasszunk a elsőkép. Igen, kedves Péter, a lett légyen, az milyen szép kifejezés. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Szóval, hogy az első két estén mindenképpen igyekezzünk smuramacát enni, amennyire ez lehetséges, tehát ilyen őrzött macest. Oké. Okay. Nézzük meg, most beszéltünk arról, hogy milyen gabonából, vagy milyen lisztből készül a Tamás kérdezi, nem csak az első este kötelezően macest enni, de Szentföldön kívül, tehát a diaszporában az első két este kötelező macest enni. Akkor itt most nyitok egy zárójelet azok számára, akik nem értik, vagy aztán még nem magyaráztam meg azt, hogy miért van az, hogy Pészach ünnepe 7 napos Izraelben, és 8 napos a Szentföldön. Azok számára, akik ezt tudják, akkor most egy kicsit pihenhetnek. Röviden a történet arról szól, hogy minden ünnep a Szentföldön annyi napos, ahány naposnak a Tórába be van írva, Pészach az 7 napos, a 7 napnak az első napja és a második és az utolsó napja az munkatilalommal járó ünnepnap, a közbőső napok pedig úgynevezett Hol HaMoéd, közbőső napok, tehát megtartjuk az ünnepi jelleget, de nincs igazából ünnepi munkatilalom. Ugyanakkor a diaszpórában minden duplázódik. A diaszpórában Pészach első két napja és az utolsó két napja ünnepnap, ráadásul az utolsó naphoz hozzáadunk még egy napot. Miért van ez? Ez a rendszer a babiloniai fogság alatt, tehát cirka a polgári időszámítás előtt cirka 400 évvel alakult ki, amikor a zsidók Babilóniában voltak szolgaságban. Az újhold kihirdetése, arról már többször beszéltünk, mármint az újholdról és az annak a velejáróiról. Az újhold kihirdetése az mindig Jeruzsálemben történt, mindig a Szentföldön történt, és korábban ugye internet és telefon és hírtelevíziók hiányában a hír, hogy a jeruzsálemi rabbinikus bíróság kihirdette az újholdat, ez míg eljutott a diaszpórában, például a Babilóniában élő zsidókhoz, ez időbe tellett, ugyanis úgy adták hírül, hogy a jeruzsálemi rabbinikus bíróság kihirdette az újholdat, hogy fölmentek egy hegyre, és akkor ott fáklyákkal jelezték, vagy kiadták a jelet fáklyákkal, és akkor a következő hegyen meglátták ezt a jelet, és továbbadták, és akkor volt egy ilyen információs láncolat hegyről hegyre, mire ez eljutott Babilóniába, akközben idő is eltelhetett. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy voltak rossz indulatú emberek, jelesül abban az időben a szamaritánusok, a somronim, akit szamaritánusoknak hívnunk, ők sokszor meg akarták tréfálni a zsidókat, és itt a tréfa az eufemizmus, szóval nem tréfálni, meg akarták szivatni a zsidókat, és akkor sokszor csak úgy brahiból elkezdtek fáklyákat lobogtatni a hegyeken, olyankor is, amikor a jeruzsálemi rabbinikus bíróság a Sanhedrin nem hirdette még ki az újholdat, és ez óriási kavarodásokat okozott, így tehát azt csinálták Babilóniában, hogy biztos, ami zicher, hozzáadtak még egy napot az ünnepnaphoz. Tehát minden nap, ami Izraelben egy napos, az a Galutban, a diaszporában, a számüzetésben, Izraelen kívül kettő napos, mínusz Jom Kipur. Jom Kipurral nem érvényesítjük ezt a szabályt, nem azért, mert nem volna logikus, hanem azért, mert lehetetlen volna két napot, 48 órát fullba böjtölni, ugye Jom Kipurkor nem iszunk egy korty vizet se, semmit, nem egy falatot sem eszünk, és nem iszunk egy korty vizet se, 25 órán keresztül, elég ez egy napra, két napot azt már szinte lehetetlen végigcsinálni. Van még egy másik kivétel, az pedig Rosh Hashanah, ami Izraelben is két napos, nem csak a diaszporában, ennek más oka van. Nagyon szívesen elmesélem egy másik alkalommal. Röviden azért az az oka, hogy az az egyetlen ünnep, ami egy hónapnak az első napjával kezdődik, és nem egy hónap közepén van. Tehát Rosh Hashanah Izraelben is két napos, Jom Kipur az a diaszporában is egy napos, minden más ünnep a diaszporában egy nappal tovább tart, mint Izraelben. És nem csak, hogy egy nappal tovább tart, hanem az első ünnepnap is duplázódik. Tehát nálunk a diaszporában a Pészák 8 napos, melyben az első kettő és az utolsó kettő munkatilalommal járó ünnepnap. Izraelben a Pészák 7 napos, melyben csak az első nap és az utolsó nap munkatilalommal járó ünnepnap. Hogy kerültünk ide? Ezt most hirtelen nem tudom. Ja igen, onnan kerültünk ide, hogy a diaszporában ezért két széder este van, hiszen az első két este tartjunk, még ismételjük meg ugyanezt a szédert, Izraelben csak egy széder este van, diaszporában mind a két széder este tórai parancsolat, hogy macest együnk, Izraelben csak az első este tórai parancsolat, hogy macest együnk. A két estén kívül az ünnepnap fennmaradó részében macest evés, az nem tórai parancsolat, az már csak rabbinikus parancsolat, Kolham Marbei, Tavo Alav Bracha, mindenki, aki minél több macest eszik Pészachkor, az legyen áldott, ez nagyon jó dolog, de nem kötelező, és ezért igyekezzünk, hogy legalább azokon az alkalmakon, amikor a Tóra is előírja, hogy macest fogyasszunk, akkor együnk lehetőleg smurá, azaz olyan macest, amelynek a lisztjét már az aratás pillanata óta őrzik. Most egy érdekesség, hogy a macesznak nem túl bonyolult étel, két összetevője van, a liszt meg a víz. A lisztről már beszéltünk, őrzött meg nem őrzött liszt. Most beszéljünk a vízről. Van egy nagyon szép szokás, és nem is csak szokás, hanem egy szabály, hogy a macesz készítéshez használt vizet, olyan vizet használunk macesz készítéshez, amelyet már előző éjszaka, azaz hogy tegyük fel, nappal dolgozik a macesz üzem, a vizet legalább 12 óráig a felhasználás előtt, vagy legalább 12 órával már lefejtük, vagy lefejtettük. Lett légyen ez forrásvízből származó, vagy forrásból származó vízről, vagy folyóból származó vízről. Jellemzően a macesz üzemekben nem csapvizet szoktak használni, hanem kifejezetten forrásvizet. Úgy hívják ezt a koncepciót, hogy maim shelanu, azaz a mi vízünk, és az eredeti elképzelés az, hogy korábban a Szentföldön a forrásból származó vizek ugye melegek voltak, nagyon sok helyen, például Tibériásban, Észak-Izraelben melegvízű források vannak, de Magyarországon is egyébként a forrásvizek egy része az meleg. Szóval a melegvízű, azért kell 12 óráig állni hagyni a vizet, mielőtt macesz sütésre használták, hogy a melegvízű források vize kihűljön, és ne legyen túl meleg. Miért? Mert hogyha túl meleg, akkor amikor összekerül a liszttel, gyorsabban kovászosodik, gyorsabban indul meg ez az erjedési folyamat, ez a kovászosodási folyamat, mint a hideg víz esetén. Tehát, ha úgy tetszik, szobahőmérsékletű vizet szoktunk használni. Ezt a szabályt ma is betartjuk, annak dacára, hogy mondjuk a Magyarországon forrásokból kifejtett víz, az valószínűleg nem túl meleg. Ekkor is, ennek dacára is a vizet 12 óráig, azután, hogy a kútból felhoztuk, azután is pihenni hagynunk, állni hagyjuk legalább 12 órát. Még egyszer úgy hívják ezt a koncepciót, hogy maim shelanu. Egy nagyon szép szokás, ehhez nincs mit hozzátenni. Általában a zsidó szokások nagyon szépek, szeretjük őket, ragaszkodunk hozzájuk, annak dacára, hogy sokuk okafogyottnak tűnik, vagy okafogyott is, mégis gondunk van az ilyesmire. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép gondolatom, ezt most elmondom. Ugye arról beszéltünk korábban, talán két vagy három alkalommal ezelőtt, hogy háromfajta parancsolat létezik. Az egyik fajta parancsolat az a tórai parancsolat, a másik az a rabbinikus parancsolat, és ezután vannak a szokások. Ez három különböző szint. Tórai szokás, rabbinikus szokás és szokások. És egy haszid magyarázat szerint a szokás közötti három lépcsőfok, tehát a tórai rabbinikus és a tórai parancsolatok, rabbinikus parancsolatok és szokások közötti lépcsőfok, az ahhoz hasonlatos, amilyen egy házasságban a házastársak közti összhang. Ugye vannak a házasságban olyan dolgok, például, mit tudom én, tudom, hogy a feleségem szereti, hogyha reggel, amikor kikelek az ágyból, akkor beágyazok magam után. Én ezt tudom, hogy ezt ő szereti, nem kell, hogy ő engem erre megkérjen, én amikor reggel kikelek az ágyból, akkor azért, mert a kedvére kívánok tenni, én szépen magam után beágyazok, azért, mert ez neki fontos, és én ezt tiszteletben tartom, és mivel hogy kedvezni akarok neki, mert hogy szeretem, ezért beágyazok magam után. Ez az első szintje a házastársi kapcsolatoknak. Aztán van egy másik szintje a házastársi kapcsolatoknak, amikor ennél egy alapabb szintje van, az, amikor a feleségem vagy a férjem megkér arra, hogy csináljak meg valamit magamtól. Nem jutná eszembe, a feleségem megkér rá, vidd le a szemetet, vagy mit tudom én, hajtsd le magad után a WC-deszkát. Jó, tehát van ez a legalapabb szint az, amikor a feleségem megkér engem valamire, a másik szint az, amikor nem kér meg engem, de én kedvelem, és szeretnék a kedvébe járni, ezért megcsinálom. És van a harmadik szint, amikor nem is kér meg engem, ő nem is számít rá, de mit tudom én, sétálok az utcán, látok a kirakatban egy szép, nem tudom, táskát, és akkor azt mondom, hogy hú, ez a feleségemnek biztos nagyon tetszen, úgyhogy megveszem neki. Ő erre nem kért engem, még csak nem is sugalta, hanem egyszerűen csak a kedvére kívánok tenni. És ez szerint a haszid magyarázat szerint a tórai parancsolatok, a rabbinikus parancsolatok és a szokások között ez a különbség. A tórai parancsolat olyan, amit az Isten megkér bennünket arra, hogy tegyük meg. A rabbinikus parancsolatok azok olyanok, amelyekre Isten nem kért meg explicit, de mi tudjuk, hogy ez számára fontos, és ezért megtesszük. A szokások pedig olyanok, amelyekre nem kér meg, és nem is gondolná, hanem egyszerűen mi magunk igyekszünk a kedvébe járni. Ezért talán a szokások azért olyan fontosak, mert ezek mutatják azt, hogy a kapcsolat tulajdonképpen Isten és a zsidó nép között mennyire erős. Tehát amikor próbálunk Isten kedvébe járni annak dacára, hogy ezt ő nem várja el tőlünk, ez talán mutatja a kapcsolatnak az igazi mélységét, ugye? Azt hiszem, hogy talán a házastársi kapcsolatokban is így van ez. Oké, beszéltünk akkor... konyha kikósárolásról, beszéltünk a különböző macesz fajtákról, beszéltünk a macesz fajtákban használt lisztről, illetve a macesz fajtákban használt vízről is, az úgynevezett máim selánúról. Beszéljünk még két koncepcióról ma este, az egyik a széder este, holnap a széder estéről fogunk beszélni részletesen, a széder estének a felépítéséről, előjáróban annyit, hogy a széder este az egyik micva, az egyik parancsolat az, hogy maceszt tegyünk, ugye erről az előbb említettem, van még másik két tórai parancsolat, és egy rabbinikus. A másik két tórai parancsolatból az egyik, az a keserű fű evésének a parancsolata, az marornak hívják ezt a keserű füvet, aminek megvan a megfelelő helye, holnap este megbeszéljük, már nem holnap este, pardon, holnap péntek van, vagy vasárnap este megbeszéljük a széder estének a menetét, és abban meg fogom említeni, hogy van egy olyan dolog, amit eszünk, hogy maror, az keserű fű, ugye azért, ez egy tórai parancsolat, hogy keserű fűt kell ennünk Pészach ünnepén, azért, hogy emlékezzünk arra, hogy az egyiptomiak megkeserítették a zsidó nép életét Egyiptomra rabszolgaság alatt. Milyen dolgot használunk keserű fűként? Az általánosan legelfogadottabb és leginkább kedvelt, vagy a rabbinikus döntéshozók által leginkább preferált fajtája a márornak, a keserű fűnek, az a római saláta, ami kesernyi és ízű, nem kifejezetten keserű, római saláta, egyes rabbik elfogadják a jégsalátát is, de a római saláta, Roman lettuce, az egy sokkal megfelelőbb, az a legjobb, az a csúcs dolog máror használatára. Magyarországon nagyon sokan tormát használnak, friss tormát használnak keserű fűnek. Érdekes, hogy minden bizonnyal a keresztény szokása a húsvéti tormával kapcsolatosan természetesen innen jön. Szóval nagyon sokan Magyarországon tormát használnak, ami szintén megfelelő. A legjobb az a római saláta, az a legjobb. Szóval maradjunk annyi, hogy római saláta a legjobb. Azt, hogyha mellé még akar enni az ember egy kicsi tormát is, az is jó, de a legjobb a római saláta. Most a római salátáról azért azt kell tudni, hogy az zsidó vallásjogi szempontból, halachikus szempontból nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás növény, ugyanis a kóserság törvényeinek egyik fundamentum az, hogy tilos megennünk mindenféle bogarat, vagy ilyen rovart. Márpedig a római saláta tele van ilyesmivel, még akkor is, hogyha egy gondatlan háziasszony ezt fogja, simán leöblíti, az nagyon alaposan érdemes átnézni, vagy napfénynél, vagy szorosan a lámpához tartva, meg kell vizsgálni egyesével a leveleket, hogy azokban nincsen-e levéltetű, vagy szabad szemmel látható rovar, vagy rovar pete, vagy bármiféle ilyesmi. Jó alaposan megmossuk a római salátát, akár szappanos vízzel, vagy mosószeres vízzel, azután leöblítjük, sok rovar lejön a mosószeres víz által, sok rovar nem jön le a mosószeres víz által, ezért a minden egyes levelet alaposan fénynél át kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy a rajta lévő fekete vagy barna kis pöttyöcskék, azok vajon élő állatok-e, vagy pedig egyszerűen mik ezek sérülések, vagy valami hasonlók. Érdemes ezt a szakmát kitanulni, mármint a zöldség átvizsgálás szakmáját, mert nagyon sokan nem biztos, hogy meg tudjuk különböztetni a fekete pöttyöt a fekete pöttyöttől, tehát hogy a nem mozgó, vagy nem élő fekete pöttyöt az élő rovartól. Még egyszer, szédereste kifejezetten szerencsés római salátát használni, ezt azonban alaposan át kell vizsgálni, máskülönben nemhogy nem teljesítjük, nem hogy a tórai parancsot rontjuk el, hanem még másik 6 negatív vagy tiltó parancsolatot is megszegünk a tórában, ugyanis 6 parancsolatot szeg meg az, aki valamiféle állatot, mármint rovart megeszik. Oké, okay. Akkor beszéltünk, ez tehát a maror, és akkor van ugye a széderestének még egy harmadik tórai parancsolata, ez pedig az egyiptomi kivonulásról való beszélgetés, ezt majd holnap alaposan kitárgyaljuk. Mi az, amit még nem említettem meg? Azt hiszem, hogy mára nagyjából ennyi elég is, azt hiszem elég sok mindenről szó esett, ami Pészákkal kapcsolatos, illetve beszéltünk egy pár olyan kérdésről, amelyek felmerültek. Én azt gondolom, hogy azt szeretném, arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy küldjetek nyugodtan kérdéseket, amelyeket eddig is megtettétek, vagy ilyen, ahogy eddig is megtettétek, és akkor legközelebb vasárnap este fogunk találkozni 8 órakor ugyanitt, és akkor át fogjuk beszélni azokat a kérdéseket is, amelyek érkeztek. Most azt nézem, hogy van-e valami, amit így septibe meg kéne magyaráznom. Kívül rossosan, jó, hát erről beszéltünk. Mindenkinek nagyon örülök, aki nézi ezt a kis beszélgetést, akár zsidó, akár nem zsidó, miseba, baruchaba, mindenki, aki jön, az legyen áldott. Tényleg nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és örülök, hogy ilyen sokan, ilyen pozitívan fogadjátok. Ugye most a héten, holnap este beköszönt a szombat, Niszán hónap első szombatja, ugye Vaikra szakaszt fogjuk felolvasni, Mózes harmadik könyvének első szakaszát, amely jellemzően az áldozatokról beszél, a szentélyben kötelezően hozott áldozatokról. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen egy nyugodalmas sábesz, egy nyugodalmas sábátja, nyugodalmas szombatja, pihenjen, maradjatok otthon, lehetőség szerint ne menjetek sehova, mindenképpen mossatok nagyon alaposan kezet, és lehetőleg fizikálisan ne érintkezzetek egymással. Jó egészséget kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb vasárnap este 8-kor találkozunk, addig pedig még a Lekvár és Zsemben egy csomó mindent fogok írni. Sziasztok!